Ugye ezt az írásos összesítőben is nagyjából elmagyarázom, és jó, hogyha tudjátok, hogy ugye a horoszkóp az úgy áll össze, hogy mondjuk valaki megszületik egy adott napon, amiről tudjuk, hogy az most milyen időszak volt, bak volt, üzöntő volt, bika volt, stb. Ugye ez azt jelenti, hogy a nap abban a jegyben áll. Na most azon felül, hogy a nap a bakban tartózkodott, akkor, amikor a Hanna született, azon felül még az asztrológiai jelentés vizsgál összesen öt, tehát még ezen kívül négy asztrológiai, vagy nem, négy személyes bolygót, és az aszcendenst is figyelembe veszi, és ebből áll össze tulajdonképpen valakinek a személyisége. Ugye a személyiségjelző bolygók, azok mindegyik megvan, hogy melyik, tehát milyen megélésekhez kapcsolódik. Ugye például az elég egyetem, hogy a Vénusz a nőiesség, a Mars az a férfiasság, ugye a nőknek is van egy ilyen férfias lénye, ezt majd szépen részletesen elmagyarázom, hogy is áll ez össze, de ugye itt akkor eleve azt kell tudni, hogy a Hanna ugye a bakjegyébe született ugyan, de ezen kívül még vannak neki személyiségjelző bolygói a mérlegben, a szűzben és a halakban is. Tehát a bakjegye, a mérlegjegye, a szűzjegye és a halakjegye határozza meg a Hannának a személyiségét. Ugye ez úgy áll össze, hogy a nap és a Merkur a bakban van, az aszcendens és a hold a mérlegben van, a Mars a szűzben van, és a Vénusz pedig a halakban. Na most ugye a kisgyereke, a horoszkóp elég összetett dolog, és igazából nem csak ezt az öt bolygót vizsgáljuk, sőt, ezen kívül van két sorsbolygó, vannak úgynevezett transzcendens bolygók, vannak karma bolygók, vannak aszteroidák, mindenféle. Na most ugye a gyerek horoszkópoknál nem igazán kell belemenni, tehát nem igazán szükséges túlmenni a személyiségjelző bolygókon, mert ez inkább ugye a szülőknek szól. Azért érdekes, hogy minél inkább el tudjátok őt fogadni, minél inkább tudjátok őt támogatni, segíteni, megérteni, hogy miért ilyen vagy miért olyan. Mert ugye sokkal könnyebb az, hogyha valamilyen módon alá van támasztva egy bizonyos fajta viselkedése, mint hogyha azt mondják, hogy hát ilyen a családban aztán nincsen valami honnan, miért ilyen ez a gyerek. Tehát hogyha már egy helyről kaptok egy visszaigazolást, az úgy megnyugtatóbb, és jobban és könnyebben lehet ezt kezelni. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy leginkább a személyiségjelző bolygókról fogok nektek beszélni. Ugye az írásos összesítőben a tradicionális jelentéseket, azokat el tudjátok szépen olvasni, hogy mit jelent az, hogyha a nap a bakban van, ha a Merkur a bakban van, és így tovább. Ezek hát asztrológusok által összegyűjtött megfigyelések és a személyiségnek a kis részleteit mutatják meg. És ugye ez általában nagyon igaz. De ez csak egy alaphelyzet, amit még tovább befolyásolnak bizonyos dolgok. Például, hogy az adott bolygó az milyen asztrológiai házba kerül, és például, hogy milyen fényszögeket kap az a bolygó. Az, hogy az asztrológiai ház mit jelent, az annyi, hogy az életterületeket jelöli. 12 ház van, ugye 12 jegy is van, és akkor ezek közül valamelyik a szerelmet mutatja, valamelyik a házasságot mutatja, valamelyik a munkát mutatja, és akkor ugye attól függően, hogy az adott bolygó, amit nézünk, melyik házba kerül, lehet azt mondani, hogy mondjuk, ha valakinek a napja a hivatás házában van, akármelyik jegyben is, az nagyon valószínű, hogy igazán boldog és igazán kiteljesedett ez a munkájában tud majd lenni. És fontos az, hogy a bolygók melyik házakban csoportosulnak, mert ahol a több bolygó van, azok a házak jelentik a kiemelt életterületet, ami azt jelenti, hogy azokban a házakban bonyolódik az élet. Tehát ott jönnek a problémák, de ott jönnek a jó dolgok is, ott jönnek a megtanulni való leckék, és hát valahogy így ennyi. Ja, és akkor vannak ilyen bonyolult karmaházak, ami ugye ilyen rejtett meg meg nem nyilvánuló megéléseket jelöl. Például előfordul olyan, hogyha valakinek ilyen karmaházba kerül a napja, és mondjuk ő egy bak, és senki nem érzi rajta, hogy bak, és ő maga sem érzi azt, hogy bak, az nyilván megint egy másik eset, tehát azért van, mert ilyen problémás házba került az ő napja. És akkor ugye mondtam, hogy még a bolygóknak a megélését a fényszerek is befolyásolják. Fényszerek azt jelenti, hogy van-e valamilyen kapcsolatban valamelyik másik bolygóval az égen. Tehát, hogy ezt értsétek, ugye amikor a harmad született, akkor a nap az égen a baknak a 24. fok 12. percén állt. Egy másik nagyon fontos személyiségjelző bolygó, az pedig a Mars, a tűznek a 22. fok 35. perce. Tehát a nap bak 24. fok, Mars, tűz 22. fok, ugye itt a 22 és a 24 fok az majdnem azonos. Az asztrológiában vannak úgynevezett orbitok, ezek ilyen foktávolságok, ami minden bolygóra megvan adva, hogy akkor ennek fényszöget jelöl vagy sem. Például ezáltal, hogy a Mars akkor pont ott volt, a Hannának van egy ilyen nagyon kedvező, nagyon pozitív Mars-nap trigonja, ami jó és pozitív működéseket mutató fényszöget jelöl. Ugye vannak negatív fényszögek, azokat általában a kvadrátnak hívjuk, de van egy csomó fajtájuk. Vannak együttállások, hogy egy bolygó ugyanazon a ponton áll, és hát most ezt nem kell elképzelni, hát ez teljesen mindegy. Na, úgy lehet ezt elképzelni, mintha egy narancsot képzelsz, és akkor ugye nem totálisan egymás menet, hanem inkább ilyen, hát hogy is mondjam csak, tengelyben állnak együtt ezek, de mondjuk ez aztán tényleg csak mindegy, mert nem akarok ilyen részletesen ebbe belemenni, csak hogy tudjátok mi az, hogy együttállás, mert olyanja is van a Hannának, mégpedig az is nagyon különleges és nagyon spéci. Na, akkor így nagy általánosságban ennyit tudok arról mondani, hogy hogyan is áll össze egy asztrológiai képet, vagy egy horoszkóp, és akkor menjünk szépen bele abba, hogy akkor a Hannánál ez nagy általánosságban hogy közelíthető meg. Azt mondtuk, ugye, hogy a napja a bakban van neki, és a hármas asztrológiai házba kerül. A bak személyiséget talán abból is nagyjából ismeritek, hogy azt hiszem, hogy az Zoltánnak az aszcendense bak, azért a nyakamat most erre nem tenném, de mintha az lenne. És ugye itt a fővonásokat tudom felsorolni, azt, hogy tartózkodó, azt, hogy komoly, azt, hogy távolságtartó, azt, hogy mondjuk csípős humor, azt, hogy kitartás, szorgalom. Van egy jó pár, ezt szépen elolvaskodják, ott mindegyik illik a bakra, és a nap az egónkat, a személyiségünket jelöli. Tehát a karma asztrológia szerint is azért jövünk a földre, hogy egy bizonyos jegynek a dolgait, a problémáit, az örömeit megtapasztaljuk, megtanuljuk, tudjunk vele mit kezdeni. És arról van szó, hogy ő élje meg a bak jegyét. Hogyha szerencsés fényszögekkel születik, akkor ez könnyen megy, és jól érzi magát a bőrében, és boldogan élő a kis bakkecske életet, és hogyha nem, akkor pedig egy kicsit nehezebben, és arról szól az élete, hogy hogy érje el azt a baknak azt a pozitív állapotát. Ugye a baknál majdnem, hogy az a legfontosabb dolog, hogy megtervezek valamit, szépen előre haladok. Ugye az nagyon fontos, hogy ez a bakfecske tulajdonképpen a totem állata, amit amúgy asztrológiaiak halfarokkal szoktak ábrázolni. Most ez mindegy, hogy miért, nem minden érdekes, mert nem menjünk elő vele. És ugye ahogy elképzeltek egy ilyen bakfecskét, hogy megy fölfele a hegycsúcson, ugye a kis vékony lábaival halad előre, teljesen határozottan, tökre elég neki az a kis pár darab fű vagy kóró, amit le tud legelni, és nagyon nehezen fölér ott csúszkálni, iszonyú nagy, magas hegy tetejére, és egyszer csak fölér, és akkor ott áll, és néz körbe, és boldog. És ugye nincs szüksége arra, hogy nem tudom, milyen luxus vegye őt körül, nincs szüksége arra, hogy nem tudom, hogy milyen baromilyen csatákat nyerjen ő meg a boldogsághoz, hanem neki arra van szüksége, hogy ezt a felfelé induló, előrefelé tartó küzdelmet megélje, és hogy iszonyú nagy feladatokat meg tudja csinálni. És hát ez azért is nagyon-nagyon erőteljesen jellemző dolog Hanna egész életére vonatkoztatva, mert a Bachnak egyébként a uralkodó bolygója a Szaturnus bolygó, és a Szaturnus, ez rajta áll a Hannának az aszcendensén. Na most, ez még erőteljesebbé teszi ezt a Bachos, Szaturnuszos jelleget az ő életében. Majd fogok még beszélni a Szaturnuszról, most egyelőre maradjunk a napnál. A hármas asztrológiai ház, ahol ugye ez a nap, a Hanna képletében látható, hát ez nem egy olyan egyértelmű, meghatározható ház. Ugye vannak olyanok, ami tök könnyű, és tökre könnyen lehet asszociálni, hogyha azt mondjuk, hogy a családházában van, a szerelemházában van, ezek így könnyen meg lehet érteni. A hármas ház az a kommunikáció, a kapcsolatok, és esetlegesen, hát igen, leginkább a kommunikáció, a kapcsolatok és a haladásnak a háza. Na most a horoszkópnál az van, hogy amennyiben egy égi test egy háznak a végére kerül, úgy hathat a következő házra is, tehát kétféle megélése lehetséges annak a napnak. Tehát ugye az a lényeg, hogy a Hannának a napja ragyogjon, bak lehessen, csinálhassa a dolgát, ezt ő megélheti a hármas házas módon, a kommunikációban, a kapcsolataival. Ugye ez nehéz, de majd egy kicsit tisztulni fog a kép, hogy ez mit jelent. És megélheti a négyes, ez a négyes, ez a családháza. Tehát hogy most ő melyiket választja, ugye a horoszkópnak mindig kijelöl egy ilyen adott útvonalat, de az, hogy ő közben milyen döntéseket hoz, az teljesen saját magán múlik. Tehát azokat a dolgokat, amiket most itt mondani fogok, látni fogjátok, hogy ez igen, ez így van, ez a későbbiekben teljesen egyértelmű lesz, de nem jelenti azt, hogy előre determinálva vagyunk, és csak az történhet velünk, ami meg van írva, hanem igenis a mi választásainkon múlik ez. És megéléseken is múlik, tehát ugye egy kisgyereknél nagyon múlik azon, hogy milyen családba születik, milyen környezetbe születik, milyen szülőket kap, stb. Tehát nyilván sok kisgyerek született azon a napon, és mindegyiknek a sorsa más lesz. Az alapdolgok és ezek az alapösvények, ezek meghatározottak. Ugye itt a Hannánál majd mondom, hogy nagyon erősen kirajzolódik valamilyen kommunikációs dolog, valamilyen írással kapcsolatos dolgok látok én, és vagy az lesz az élete, hogy az írás, ezt kell mondjam, vagy pedig a család, tehát ez mind a kettő. Ez a hármas házas egy kicsit komplikáltabbnak tűnik, a család az viszonylag egyszerű, de az is jó, mert hogy hát nyilván miért lehetne az jó. Minden ember arra vágyik, hogy családja legyen, legalábbis én úgy gondolom. Jó, tehát most ennek a nap megélésnek, ennek két kvadrátja van, ez a nap, ugye úgy helyezkedik el, hogy a Szaturnusz és a Jupiter nevű két sorsbolygó kvadráttal kapcsolódik hozzá. Ami azt jelenti, hogy az, hogy ő boldog legyen, jól érezze magát a bőrében, és azt érezze, hogy majd a felnőtt életében minden oké, azt, hogy egy két ilyen viszonylag nagy bolygó neki gátolja. Az egyik a Szaturnusz, ami ugye olyan, hogy problémákat hoz, nehézségeket, akadályokat, amit ugye bakként neki meg kell ugrani, meg kell tanulnia azt, hogy lassan tud előre haladni a dolgaiban, és hiába jó képességű, akkor is valahogy mindig többet kell tenni neki azért, amit ő meg akar valósítani, és ezt a viszonylagos keménységet kell, hogy elsajátítsa ő, ahhoz, hogy jól tudja haladni, de ez egy gátló dolog. Tehát az, hogy megtesz mindent, és mégis sokszor falakba ütközik, ez nem olyan kellemes állapot, de az idő is jó, mert annál erősebbé teszi őt. Tehát azáltal, hogy, hogy ilyen-olyan kis küldelmekkel kell neki megbírkóznia, egyszerűen nagyobb ereje lesz, és jobban tud előre haladni. A másik dolog, ami akadályozza őt a napmegélésben, az a Jupiter. A Jupiter az az önbizalomnak többek között a bolygója. Tehát itt most a baknál nagyon fontos az, hogy viszonylag kis hitű, nem is kis hitű, ez nem jó szó, hanem inkább az a jó szó, hogy pesszimista. Tehát érti azt, hogy hol vannak a maga korlátai, és inkább mindig a rossz pontokat látja először, inkább mindig a korlátozó dolgokat. Ilyen szempontból nagyon szerencsés, hogy a kronóban a szellemi szint neki ilyen magas, mert ugye amit logikusan átgondol az ember, és hát sokszor automatikusan azt mondja, hogy hát ez nagyon nehéz lesz, és a honnánál ez nagyon szerencsésen jön ki, mert ugye látja, hogy ez nehéz lesz, de azt is tudja, hogy kell azt elérni, és tehát érzések is lesznek benne azzal kapcsolatban, hogy az megy, vagy nem megy. És minden esetre, ugye kisgyerekként nagyon fontos, figyeljetek oda rá, hogy kapjon jó sok-sok támogatást, dicséretet. Mert nem ám olyat, hogy tiszta alaptalanul, és csak így ilyen majom szeretettel felmagasztalni és dicsőíteni, hanem ő mindig, tehát amikortól kezdve ő már, ugye most is érzékel benneteket. De amikor már ugye a kis elméje nyíladozik, ez már 2 éves kora körül, és amikor már elkezd beszélni, minden, akkor ugye már attól kezdve ő azt tudja, hogy az csak egy ilyen üres, biztató dicséret, hogy ennek van alapja. Tehát ugye úgy kell erősíteni az önbizalmát, hogy okosan, tehát nem valótlanságokat mondani neki, hanem az igazságot, és inkább azt a részét, hogy ugye ha bármit csinál, nem az a, hogyha rajzol valamit, hogyha jó a rajz, akkor jó a rajz, de hogyha tényleg nem jó az a rajz, akkor meg lehet azt dicsérni, hogy milyen jó színeket használt, hogy milyen klasszul kitalálta azt, hogy mi legyen. Őszintén meg lehet mondani, hogy esetleg az nem annyira felismerhető, de lehet szépen normálisan megfogalmazni, úgy, hogy ő azt logikailag is el tudja fogadni, hogy igenis az értékes. És nem biztos, hogy maga a produktkemények, hanem maga az erőfeszítés, amit beletett, hogy eljut, hogy neki állt azt megrajzolni, munkát, energiát fektetett bele, és lám milyen szépen sikerült. Tehát valahogy úgy gondolom, én az önbizalom erősítés, de nagyon fontos, hogy ez mindig. Tehát visszajelzést kapjon, és abba találjátok meg a jókat. Tehát nyilván, ha rosszaságot csinál, bár nem hiszem, hogy ő biztos nem lesz ilyen kis csintalan kislány, ilyen kis rossz csontka, aki miatt állandóan aggódnotok kell, hogy most hol tűnik el, vagy mi van, de most fel kell ajesztelik a gondolataimba, de ugye bármit, ha csinál, hogyha netán valami rosszaságot csinál, nyilván valamennyire akkor meg kell szívni, meg stb. Normális épeszű keretek között, de a jó dolgait azt még mindig fontos, hogy értékeljétek neki, tehát kapjon visszajelzést, reális, és a reális nem egy kicsit inkább a pozitívabb a hajló visszajelzést, mert ugye alaptermészete az, hogy pesszimista, hogy a rosszat látja, és tehát nem biztos, hogy megfelelő önbizalma lesz neki bizonyos dolgokban, és ráadásul úgy, hogy jól látja, tehát azokban a dolgokban nem lesz önbizalma, amihez valóban még nem elég erős, vagy nem elég ügyes, viszont ez bizonyosan le tudja húzni, tehát ez egy olyan nehéz csapda, úgyhogy segítsetek neki ebben a magatok módján. Mert ugye, igen, tehát minden kisgyereknek szüksége van a bátorításra, Hannának is, és emiatt a fényszüge miatt különösen. Szóval most a napmegélésnek ugye ez a két fontos kvadrátja van tulajdonképpen, ami tényleg ez van, és ez a gyerekkorban nem biztos, hogy olyan erősen kijön. Tehát figyeljetek rá, tudjatok róla, hogy ez van, hogy ő nehezebben ér el bizonyos dolgokat, többet kell neki érte dolgozni, mint másnak, és hogy egy kicsit az önbizalma beárnyékolja ezt a témát. De azért mondom ezt, mert a Szaturnusz is, meg a Jupiter is sorsbolygók, tehát nem, a gyerekkorban zajlanak ezek a kis személyiségféle kialakulások, nem biztos, hogy a Szaturnusz vagy a Jupiter erősen beleszólnak az ő személyiségének az alakulásába. Viszont, ami nagyon jó fényszínt, és ugye ezt már többször is említettem, hogy a napnak van egy trigonja a Marssal. A Mars ugye az életerő, az aktivitás, hát a Mars mint férfiasság az, hogy döntök valamiben, azt megcsinálom, küzdök, konfrontálódok, harcolok. A lányok képzetében jelenti a fiút, akiben beleszeretek is, de az most itt annyira még nem érdekes, hanem inkább az, hogy tényleg az életerő, az aktivitás és az önérvényesítési képesség. Ugye lehet, hogy őt az akadályok elbizonytalanítják, az önbizalma nem olyan nagy, viszont nagyon erős a döntési képessége, az ereje, és az, hogy egyszerűen meglép egy lépést. Tehát bármi van is, lehet, hogy bizonytalankodik önmagában, de megcsinálja, megpróbálja, és ráadásul az jól is sikerül neki. Tehát amit kigondol, azt ő meg fogja valósítani. Na most ez nagyon nyerő, tehát ez szuper. Szuper bolygóállás, ugye most még mindig a napról beszélünk, hogy jól érezze magát a bőrében, hogy ragyogjon a napocskája, és az hozzá a jó hír, hogy ugye ezzel a pozitív Marssal ő mindig képes lesz, mindig erős lesz, és mindig halad előre. Ugye, ahogy mondtam, ez a hármas ház, az a haladásnak a háza, a kapcsolatoknak a háza, és hát a családi gyermekben is hasonlóan pozitív jelzésekre lehet gondolni. Azt hiszem, hogy ennyit a napról, lehet, hogy majd egy kicsit világosabb lesz, ugye igen, a homályos, az a hármas házas téma kétségtelenül. A következő személyiség jelző bolygó, amiről beszélni fogok, az talán legyen a Merkur. Jó, mert akkor talán egy kicsit jobban megvilágosodik ez a hármas házas dolog. A Merkur a kommunikáció és a kapcsolatoknak a bolygója. Az, hogy valaki hogy képes valakivel elbeszélgetni, mi az érdeklődése, milyenek a baráti kapcsolatai, milyen egyáltalán a viszonya egy másik emberre, hogy képes az információkat átadni. Ugye ez sok embernél okoz problémát, van, aki képtelen elbeszélgetni a szomszédjával, van, akinek leül egy idegen ember mellé a metrón, és akkor órákat társalognak, jó, a metrón nem, de mondjuk a buszon vagy a vonaton. Na most ez a téma, hogy kapcsolatteremtés, ez gubancos annál, mert ugye a hármas házas nap erre utal, hogy itt van valami feladat és tanulnivaló, és ugye ennek a Merkurnak az elhelyezkedése is bizony elég bonyolult ebből a szempontból. És akkor ráadásul ugye azt mondtam, hogy én ilyen írói témát látok bele az ő életébe, ami nem biztos, hogy ilyen szép irodalom, de lehet, hogy valami, akár valami internetesítő, vagy újságírás, vagy bármi. Mindenesetre már kicsi korábban, amikor már kisiskolás lesz, valószínű, hogy ez egy kritikus és erős terület lesz neki. De azért van ez, mert ez a bizonyos Merkur, amelyik itt szintén a hármas házban áll, nagyon különleges együtt állása van a Plutóval. A Plutó az egy transzcendens bolygó. A transzcendens bolygó arról szól, hogy a kicsit a személyes emberi dolgokon felülmutat. Ugye mindenkinek vannak érzelmei, akaratereje, kommunikációs képessége, ezek a személyiségbolygók. A transzcendens bolygók azok olyan bolygók, amik olyan dolgokat jelölnek, ami a hétköznapokban annyira nem jön elő. Tehát az már valamilyen mélyebb, különösebb dolog, így az isteni világ felé vezető témákat mutatja, ilyenekhez kötődik, mint tehetség, mint feltalálás, tehát olyan dolgok, ami nem a hétköznapi életünkről szól. Most ez a Plutó, ez ilyen varázsló bolygó egy kicsit, arról szól, hogy a rosszból jót alakítani. És ilyen nagyon erős, ütős történések által. Tehát, hogyha nézzük a Plutó és a Merkur együttállását a harmának, akkor lehet azt mondani, hogy ő a szavaknak a varázslója lesz, hogyha az egy fontos dolog lenne az életében, hogy ezt a Merkur témát megélje. Na most ugye ahhoz, hogy a Merkur rendben legyen, egyébként jó fényszögei vannak a Merkurnak, meg mindenféle tehetségfényszögek, meg nagyon érdekes dolgok kapcsolódnak hozzá. Ahhoz ugye ezt az egész hármas házas témát, hogy tudok kapcsolatot teremteni, tudok beszélgetni, vannak barátaim, stb. Tehát ez az egész életében téma lehet. És kisgyerekként ugye a Bakhoz tartózkodom. És a Bakmerkur és a Baknak miatt ugye valószínűleg az lesz, hogy nem biztos, hogy neki olyan jó barátai lesznek. Nem lesz ilyen kis locsipecsig, nem fogja elkapráztatni az óvónénit, hanem csak ha kettőt szól, de az vicces lesz, az komoly lesz, annak értelme lesz, nem fog össze-vissza hablatolni, és emiatt lehet, hogy lesz egy kis távolság közte és a gyerekek között. Amúgy ez a Bakmerkur, ez ilyen komoly, a komoly témákat szereti, tehát jobban szereti a felnőttek társaságát, az értelmes dolgokat, ami nem azt jelenti, hogy a játszás meg a hülyéskedés nem értelmes, csak valahogy mégis másképp fog viszonyulni ehhez a témához, mint egy átlagos kisgyerek. Na ugye, és ezzel a Plutó-Merkur együttállással én azt gondolom, hogy neki lesz ebben nagy küzdelme, hogy rájöjjön, hogy az ő nagyon erős intellektuális képességeit hogy tudja megosztani az emberekkel, és hogy tudja azt a saját hasznára használni, és hogy tud ebből erényt kovácsolni. Ugye a Plutó azt is mondják, tudjátok, van egy ilyen, hogy az alkimisták a részből aranyat csinálnak, hogy erről szól a Plutó, hogy valamilyen varázatos módon, ami a saját erődet jelenti, tehát nem kell semmilyen mágikus izére gondolni, hanem a saját erőd és a tapasztalataid által, és ezek általában nehéz tapasztalatok, válsz valaminek a mesterévé. És itt hát ez van a Hannának a képletében, hogy itt ez a kommunikáció, ez a téma. Úgyhogy valószínűleg, hogyha egy kisgyerekről nézzük, és azt tapasztaljátok, hogy nem barátkozik a gyerekekkel, azzal még alapjában véve nincs semmi probléma. Lehet, hogy egy csomó ilyen kis sebet vegyít magának, amit aztán a saját hasznára fog állítani. Na de ezért, és pontosan ezért, hogy ebben a folyamatban itt segítsétek, mindenképpen legyen neki adott az a lehetőség, hogy lehessen neki sok-sok barátja. És valószínűleg nem lesz, tehát hiába erőltetitek, majd nehezen fog kialakulni, de mégiscsak, tehát nem kell úgy elkönyvelni, hogy jó, hát maga szeret lenni, vagy a felnőttekkel szeret lenni, ez így lesz, de azért valamilyen módon kell egy kicsit erőltetni azt, hogy meg tudja tartani, vagy fel tudja venni a kapcsolatokat, tehát ez egy fontos, fontos dolog lesz a Hanna életében. Ugye itt hála Istennek van neki ez a kislány unokatesója, még nem olyan nagy a korkülönbség. Ugye ez a hármas ház, ez a testvéreknek és a rokonságnak is a háza. Tehát nagyon fontos lenne neki, hogy a rokonokkal is tartsa a kapcsolatot. Ugye vannak unokatesói, és valahogy ez fontos, hogy az ő életében jelen legyen, hogy ne szigetelődjön el. Nem baj, ha igen, csak akkor később szembesül vele, akkor majd a középiskolába küzd meg ezzel, tehát minél előbb túl van rajta, hogy ő ezt megérti, hogy akkor őnek ez hogy tud megtörténni, annál jobb, annál erőbbre van. És hogyha nem, akkor sincs semmi baj, csak akkor későbbiekben fogja ezt megtanulni. Ezért én azt gondolom, hogy már kiskorában erre fektessetek nagy hangsúlyt, hogy meglegyen a lehetőség annak, hogy ő barátkozzon. Nagyon sokat kellene vele beszélgetni, tehát mindig mindent megbeszélni, és akár a rossz dolgokat is, nagyon fontos lenne azt megtanítani, hogy kapcsolódjon az emberekhez. Mert ez az ő életében a nagyon fontos feladat, és ebben tud ő zseniális lenni, és hát ebben tudtok neki segíteni. Tehát ugye beszélgetni mindenféléről, beszélgetni érzelmekről, érzésekről, hogyha most van valami kis konfliktus, akkor az anya miért durcált, akkor mit éreztem, amikor leborítottad a húslevest és az egész konyha abban állt. Nem fog ilyen történni szerintem, mert ő tök jó kislány lesz, de bármi hasonló, hogyha történik, tehát, hogy akkor akkor én ott tühös lettem, és akkor mit éreztem, meg hogy éreztem, tehát hogy ki tudja fejezni magát jól. Az érzelmeken nagyon nagy fontos hangsúly van. Mert ugye az biztos, mert tök rá tudja mondani, hogy igen, leborult a húsleves az asztalról, az egész konyha répában állok, és az anya mérges volt. Tehát ezt így meg tudja magának fogalmazni, de a saját érzelmeivel kapcsolatban, hogy ő most, tehát érdemesebb forszírozni, hogy akkor mit éreztél, megijedtél, féltél-e, mulatságosnak tartotta, de így magadba kuncogtál el, hogy hűni ezt most, tehát ilyesmi az érzelmekről kell vele beszélni. Ezt azért mondom, mert ennek a Merkurnak van egy kvadrátja, a Holddal, és ugye nagyon fontos ez a Merkur Plutó együttállás, ugye ami hát alapvetően meghatározó bolygalás, és nagyon fontos ez a Merkur Hold kvadrát. Tehát ha bármi probléma van a Merkurral, azzal, hogy fejezem ki magam, hogy kommunikálok, az az érzelmek miatt van. Ezért tényleg csak azt tudom javasolni, hogy bármi történik is, mondjuk a kisgyereknek, amikor, de még a tök kis babának is, amikor csak úgy össze, akkor akár unalmad van, tehát aki vele van, akár az anyukája, akár az apukája, akár unalmába elmeséli, hogy na, felmentem boltba, 20 km-es volt végigálltam, és amikor oda kerültem, akkor bezárt az a kassa, hát iszonyú dühös lettem, azt se tudtam, hogy mit csináljam, és akkor ez történt és azt történt, tehát a történeteket érzelemmel teríteni, tehát az érzelmeket megfogalmazni, kimondani, hogy akkor mi volt, vagy ugyanúgy, hogy kimentem reggel a kertbe, láttam, hogy kinyílt a tulipán, gyönyörű sárga volt, úgy meg örültem neki, hogy na, nem hiába, dolgoztunk a hagymákkal, még le is hajoltam, megszagoltam, nagyon jó illata volt. Tehát ilyesféle kis történeteket. Jó, hogy az ember, hogyha nem jön természetesen, akkor ezt erőltetetnek érzi, de azért, hogy ő érte, ezt érdemes megtenni és gyakorolni vele, mert ezzel nagyon-nagyon-nagyon erősen tanítjátok az érzelmek kifejezésére, amiben ő lehet, hogy nem lesz olyan nagyon erős. Na akkor nézzük csak meg, hogy mi van még itt ugye itt a Merkurnak van olyan tehetségfényszöge, ami arra utal, hogy ez egy hosszú, lassú folyamat lesz, de ez mindenképpen ki fog jönni. Van, igen, tehát érdekes dolog, mert ez a kommunikáció, ez az ikreknek a területe, a hármas ház az ikreknek a háza, és a hannának a leszálló holdcsomópontja, ami a karmikus sors tapasztalatoknak az összességét jelenti, az pont az ikrekben van. Ez azt jelenti, hogy ő előző inkarnációiban, ha tudtok ebben hinni, már nagyon-nagyon-nagyon magas művészi fokra vitte a kommunikációt. Tehát nagyon jó volt ebben. Most ebben a életében azt vállalta föl, hogy egy ilyen plútós fokozatba kapcsol, hogy nem a nagyon jót, amikor tökre kijövök mindenkivel, meg van egy csomó barátom, hanem még annak is a magasabbik változtat, tehát hogy a rosszból, tehát a rossz kommunikációból én egy jót tudok varázsolni, azt vállalja be, és ehhez használnia kell a régi karmikus tapasztalatait, erről szól az ő karma fényszöge, és van egy olyan fényszöge, ami arra utal, hogy egy maradandó alkotásokat fog létrehozni Merkur témában. Tehát ez az azért eléggé utal arra, hogy valamilyen írói tevékenység, vagy nem kell, hogy író legyen konkrétan, lehető olyan is, hogy mondjuk valamilyen könyvelőféle, vagy, de mégis olyan dolgot, ami megmarad, amit valaki használ, amire szükség van a világban. És igen, tehát jó, nem biztos, hogy egy könyvelés az olyan nagyon. tehát nem biztos, hogy ugye, amikor azt mondjuk, hogy maradandó dolog, akkor egy főkönyvre gondolunk. Tehát nem csak ez, de lehet, hogy ez is benne, tehát attól függ, hogy ő meddig engedi a saját határait kibomlani, de ez mondjuk egy ilyen totálisan erős maradandó alkotások létrehozására képessé tevő fényszög. Na akkor menjünk tovább, nézzük meg a következő személyiségjelzőt a Hannánál. Az pedig mi is legyen. Legyen talán akkor ez a hold, és akkor a mérleg holdról és a mérleg aszcendensről fogok beszélni a következő részben.